Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és vendégem Ludvík Zsolt, röplabda szakember, aki korábban volt szövetségkapitány, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, és jelenleg a TFS-e sportigazgatója, valamint a ma kezdődő, hogyha a meccseket nézzük, ma kezdődő egyetemi röplabda Európa bajnokság versenyigazgatója. Szervusz Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Így a nyári hőségben, az zivatarokkal szabdalt nyári hőségben elkezdődött egy igen komoly esemény, a 100 éves TF, a TFS-e, a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar Egyetem és Főiskolai Sportszövetség szervezésében. Egy olyan esemény, ahova hány országból jöttek? Mennyien? Mert közel 500 résztvevő van itt.
Így van. Hát a teljes létszám az mindig egy picit változik, mert vannak, akik egy kicsit később regisztrálnak, de 476 sportoló volt, akit beregisztráltunk tulajdonképpen a rendszerbe. Ők azok, akik Magyarországról, és még természetesen jó néhány európai országból, szám szerint 26 egyetemről érkeznek, és mindezt 20 országból teszik meg, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép szám. Mindenféleképpen mutatja egyébként az, hogy csúcs közeli a regisztrált versenyzők száma, hiszen 16 nemenkénti csapat lehetséges egy ilyen egyetemi Európa-bajnokságon. A lányoknál ez a létszám, ez maximálisan meg is lett, és közel 7 csapatot vissza kellett utasítani még, tehát ennyivel többen jelentkeztek, viszont ők ugye várólistán voltak. A fiúknál pedig elég sokáig tartotta magát a 15-ös létszám, azonban egy visszalépés történt a verseny előtt, így 14 férfi csapatunk van, így jön össze a 30. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mind a sportágnak ez egy nagy elismerés, mind pedig én azt gondolom, hogy Budapestnek egy hatalmas vonzerőt mutat, hogy szívesen jönnek ide sportolók, hiszen mind Magyarország, mind a főváros egy nagyon vonzó célpont.
Mekkora munka egy ilyen eseményt megszervezni? Én magam is rálátással bírok egyébként a szervezőbizottság munkájára, és azt látom, hogy egy ilyen, sokan talán azt mondják, kis egyetemi röplabda EB, azért az, én voltam néhány szervezőbizottság ülésen, tehát van olyan, mint egy vízilabda Európa bajnoksága, ahol a felnőttök meg világklasszisok játszanak.
Nem lehet összehasonlítani igazából, mert más jellegű az elvárás is. A legfontosabb talán az, hogy alapjaiban nem különbözik, hiszen itt is szállást kell biztosítani, transportot kell biztosítani, és persze meccshelyszínt kell biztosítani a csapatoknak és a velük érkező hivatalos személyeknek, játékvezetőknek, ellenőröknek. Azonban mégis egy kicsit könnyedebb egyébként a stílus is. Persze vannak követelmények, amelyeknek megfelelünk. Ugye magának a bajnokságnak a jogtulajdonosa az az EUSA, az az Európai Egyetemi Sportszövetség, amelynek bizony azért vannak előírás, amelyeket be kell tartani, de mégis tapasztalatomat hozom európai, illetve a világ röplabdás szervezeteinek a követelmény rendszeréből, azért sokkal visszafogottabb és sokkal barátibb a nexus. Tehát nem szabad komolytalanul venni, hiszen azért itt 500 emberért vállalunk több mint egy héten keresztül felelősséget, de ettől függetlenül láthatóan a csapatok is ide azért jönnek, hogy sportoljanak, de egyébként jól is érezzék magukat.
Ja, 3 helyszínen zajlik a rendezvény, az Egyetemi Röplabda Európa Bajnokság a TF Dr. Kolthely Jenő sportközpontjában, amely ugye itt a Novotellel szemben látható Buda, Belbuda közepén, a Villányi úti Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium és a Szent Margit gimnázium csarnokában. Talán kevesen tudják, bevallom én magam is azok közé tartozom, akik nem tudták, hogy mind a két gimnáziumnak fantasztikus létesítményei vannak, tehát öröm volt ránézni.
Abszolút, abszolút. Sajnálatosan ugye a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem kampuszának a végső fejlesztése, amelyet már nagyon vár mindenkit az egyetemen, nem fejeződtek be, hiszen akkor megfelelő létesítménnyel tudtunk volna rendelkezni itt magán az egyetemi kampuszon belül is. Így azonban a Kolthely Jenő Sportközpont mellé kellett keresnünk alternatív mérkőzés helyszíneket, és igazából megmaradt ugyanez a három helyszín, de a Szent Margit gimnáziumnak a Szent Gellért sportcsarnokát azt egy nap erejéig fogjuk csak igénybe venni, mégpedig a záró napon, amikor a Koltai Jenő sportközpontban, ahol a jelenleg zajló versenyben dupla pályán zajlanak a mérkőzések, egy center pályát fogunk majd a döntőkre felépíteni. Míg a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumnak a torna csarnokában végigmegy az esemény. Aki ismeri esetlegesen a létesítményt, annak nem mondok újat, ez egy dupla létesítmény, ami azt jelenti, hogy alul és fölül is van egy-egy sportcsarnok. Az alsó részben az edzéseket bonyolítjuk, akinek éppen nincsen mérkőzése, vagy úgy gondolja, hogy délelőtt egyet még edzene, ott úgy tudja használni a lehetőséget. Fönt pedig egy minden igényt kielégítő, lelátóval rendelkező, nagyon-nagyon szép létesítmény van. Egy nagyon új létesítmény, egy 3 évvel ezelőtt átadott gimnáziumi csarnokról van szó, aminek egy nagy hátránya volt egyébként, hogy nem volt benne klimatizálás, és bizony ez egy elvárás volt, hogy azért valamilyen levegőforgató rendszer legalább legyen egy ilyen létesítményben, úgyhogy amellett, hogy megszerveztük ezt az eseményt, egy nagyon komoly beruházást is hajtottunk végre a gimnáziummal, a Magyar Röplabda Szövetséggel karöltve, és bekerült egy nagyon komoly klímarendszer a gimnáziumba, úgyhogy egy kicsit a jövőnek is dolgoztunk ezzel, hiszen innentől kezdve akár a mindennapos testnevelésben, akár nyári bérlések során egy nagyon komfortos létesítményben tudnak majd sportolni, kikapcsolódni gyerekek, vagy akár egy konferenciát is megszervezni.
Már csak technikailag érdekel egyébként, hogy az, hogy a Röplabda Szövetség támogatta ezt a rendezvényt, és akkor ezek szerint a légtechnikát biztosította itt ebben a csarnokban, azt miből tette? Saját forrás, TAO, hogy képzeljük el?
Gyakorlatilag ugye az első ötletünk az volt, hogy majd bérlünk valamilyen ipari klímákat, befújjuk valamilyen csöveken, de utána jött, hogy ha van rá lehetőség, akár több szövetség együttműködésével, hiszen kosarasok is, kézisek is használják ezt a létesítményt, akkor nézzük meg azt, hogy a TAO látványcsapat sportági támogatás infrastruktúrális ágából esetleg nem tudnánk erre fordítani. Persze először a röplabda szövetséget kérdeztük meg, hiszen maga az esemény is ugye röplabdás esemény, és egyből nagyon pozitív volt a fogadás. Úgyhogy a TAO látványcsapat sportági támogatásból készült el ez a beruházás. Nem volt egyszerű, hiszen maga a terület ugye örökségvédelem alatt áll, tehát rengeteg engedélyt kellett beszerezni.
Igen, a feneketlen tóval szemben gyönyörű helyen van, igen.
Így van, és gyakorlatilag bravúrok kellettek mind a kivitelező, mind pedig a nálunk dolgozó kollégák részéről, hogy minden összeálljon ilyen rövid idő alatt, de azt kell mondanom, hogy nagyon kellemes hőmérséklet van jelenleg a meccseken.
Na hát ennek ott azért a következő években, évtizedekben diákok ezrei fognak örülni, azt hiszem, ennek a klímatechnikának, amely beszerelésre került a csarnokba, de térjünk vissza a Koltai Jenő sportközpontba és a center pályákra, aztán majd ugye a döntő napján vasárnap, most e hét végén vasárnap már augusztus fogunk kérni, egyébként augusztus 3-a, ami azért elég furcsa, mert hogy rohan az idő, hogy közhelyeket pufogtassak, de a lényeg, hogy itt zajlanak azért főképp az események a két pálya miatt. Mennyire alkalmas ez a része a TF Campusnak, mennyire alkalmas a szervezőbizottság, a TFS-e, az egyetem arra, hogy kiszolgálja az Európa minden pontjáról érkező fiatalokat. Ugye itt vannak norvégok, horvátok, portugálok, spanyolok, és lehet sorolni a további nációt.
Gyakorlatilag minden olyan röplabdás, vagy röplabdában nagyon jó nemzet képviselteti magát, úgyhogy nagyon jó kis meccsek vannak, érdemes kilátogatni egyébként a csarnokba.
University of Bologna is itt van, hogyha már...
Így van. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ilyen kétpályás jellegű eseményt még nem rendezett a Koltai Jenő sportközpont, pláne ennyire komplexet, hogy két teljes versenyértékű pályát kell felinstalálni, teljes mértékben megfelel egyébként a követelményeknek. Annyi lehet gyakorlatilag, hogy most a nézőknek nem annyira komfortos, hiszen ugye a mobillelátó rendszer, amely egyébként a centerpályákat kiszolgálja, ugye teljesen csukott állapotban van, úgyhogy épített lelátók vannak a csarnokban, de ettől függetlenül az atmoszféra, a világítás, a hőmérséklet, a kiszolgáló helyiségek, én azt gondolom, hogy messze-messze európai szintűek. Csak egy példát mondok, ugye időjárásunk nem túl kezdetett a megnyitórak, amit vasárnapra terveztünk, lettünk, és hát nagyon-nagyon sokáig húztuk, halasztottuk, hogy mi is legyen, hiszen egy szabadtéri kis DJ-vel, egy kis bemutatókkal, sport aktivitással rendezett programot terveztünk, de azt mondták, hogy vihar lesz. És a csarnok alkalmas volt arra, hogy ezt is kibekkeljük, és a garázsban, amely egy szép nagy befogadó, képességű mélygarázs, egy tulajdonképpen garázspartit szerveztünk, aminek nagyon-nagyon jó atmoszférája volt, jó kicsengése volt, jó hangulata volt, úgyhogy a multifunkcionális jelleg.
És bocsánat, hogy közel ott volt, akusztikálisan volt. Akármilyen, mert egy rezes banda fújta ott a nótákat, és hihetetlen jó hangulat volt.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy a már meglévő infrastruktúra, hiszen ugye az egyetem éttermét használjuk étkezésre, az egyetem területén azért jó néhány az aténterem volt a központi technikai értekezlet. Tehát az egyetemi infrastruktúránk az jól kiszolgálja az eseményt, maga a koltai pedig egész egyszerűen ennek a korona égköve.
Most nagyon sok technikai dologról beszélünk, de hát azért ez mégis egy sportesemény, ráadásul nem is alacsony színvonalú sportesemény, de ehhez te jobban értesz, mert ismered a mezőnyt, benne vagy a röplabdába évtizedek óta, tehát látod pontosan, hogy milyenek ezek a meccsek. Mindezt azért mondom, mert egyébként magára az eseményre a belépés ingyenes, tehát aki nem Balatonon, vagy a Tiszatónál, vagy nem tudom hol van az ország, vagy Európa különböző pontján, és Budapesten is sínlődik a most nem annyira melegben, nyugodtan kijöhet, és megnézhet egy-egy jó röplabda mérkőzést.
Én azt gondolom, hogy minden körülmények között, már csak azért is, mert ahogy mondtam, kiemelkedő nemzetek egyetemi sportolói vannak itt. Példaként azért persze a Bolognát is említhetjük, akiben azért vannak A1-es, magyarán a legmagasabb olasz osztályban játszó játékosok is, de például a török csapatok is azt gondolom, hogy nagy meglepetést fognak okozni, hiszen elképesztő profizmussal jöttek, tulajdonképpen olyan stábbal és olyan felszereléssel, mint egy bajnokok ligája résztvevő csapat, vagy egy válogatott csapat, tehát komoly stábbal, komoly háttérrel. Ettől függetlenül persze azért vannak olyan csapatok, akik nem teljes mértékben felelnek meg ennek a nagyon magas elvárásnak, viszont egy dolog biztos már így az első nap néhány mérkőzése után, itt mindenki küzdeni fog a végső pontokig, tehát láthatóan ők azért jöttek, hogy jól játszanak, nem pedig csak azért, hogy eltöltsék az időt, úgyhogy ha küzdeni tudást és a küzdeni akarást akarjuk, akkor itt nagyon-nagyon jó kis izgalmas mérkőzések, igazi közönségkiszolgáló mérkőzések vannak.
Szóval érdemes kilátogatni a mérkőzésekre, akár a gimnáziumokba, ahogy említettük, vagy ide a Koltai Jenő sportközpontba, mert ingyenesen megtekinthető, és ha már a színvonal szóba került, ugye magyar egyetemek, magyar csapatok is képviselhetik magukat a egyetemi röplabda Európa bajnokságon, a Corvinus Egyetem női csapatát láttam, illetve a TF férfi és női csapata, de ha már itt tartunk, ugye mind a három említett együttes különböző bajnokságokban, sőt a TF, illetve a TFS-e a legmagasabb szinten csiszolódik.
Így van, tehát a Corvinusnak a csapata ugye MB2-ben és az MB2 élmezőnyében van, tehát a feljutás is majdnem megvolt nekik ugye idén, és mivel a Corvinus mint egyetemet képviselik, ezért vendégjátékosaik is vannak a saját egyetemi csapatukban, ráadásul olyan is, aki például itt a TFS-ében extra ligában játszik, úgyhogy mindenképpen ők is egy jó színvonalat képviselnek, első meccsüket meg is nyerték egyébként, egy holland ellenfelet győztek le, úgyhogy ők már csoportjukban rendelkeznek egy győzelemmel, ami pedig a TF csapatait illeti, valóban nagyon sok TFS-e sportoló is van benne, hiszen ez az együttműködés, ez az egyetem és az egyesület között, ez egy nagyon-nagyon szoros együttműködés, és egyértelműen cél is az, hogy egy-egy ilyen egyetemi eseményen a TFS-ében sportoló TF hallgatók azok erőteljesen képviseljék magukat. Ez meg is történt, ki vannak egészítve persze egy-két vendégjátékossal, hiszen az a szabály, hogy Budapest egyetemekről meg lehet hívni játékosokat, és ők is becsatlakozhatnak, de nagy
egyetemekről
természetesen, egyetemi hallgató jogviszonnyal kell rendelkezni a játékosnak, de olyan 80%-ban a TFS-ére és a TFS hallgatókra épít a csapat, ami mindenféleképpen nagyon-nagyon pozitív. A lányoknak egy picit könnyebb sorsolása lett, ők ugye kaptak egy ciprusi ellenfelet, meg egy norvégot, amellett, hogy egy román ellenféllel is majd meg kell küzdeniük. A fiúk viszont nagyon belehúztak, mert a tavalyi bajnokot és a tavaly előtti bajnokot is megkapták, a Rostock és a francia egyetemet képviselő Tours személyében. Úgyhogy nekik nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz, és még az utolsó ellenfelünk sem egy egyszerű történet, hiszen egy másik olyan csapat lesz, akivel szintén meg kell küzdeniük. Ettől függetlenül a fiúk egy nagyon jó felkészülésen vannak túl, tehát okozhatnak meglepetést, és nagyon-nagyon szurkolunk nekik, hogy így is legyen, mert megérdemelnék azt, hogy a legjobb 8 között legyenek, és esetlegesen éremért is játszanak.
Ugye azt tudjuk és látjuk, hogy a világ több nagy egyetemén vannak úgynevezett egyetemi sportágak, ilyen az úszás, ilyen a kosárlabda, de milyen a röplabda? Tehát mennyire van jelen, neked azért van nemzetközi rálátásod a korábbi beosztásaid miatt is, milyen az egyetemi röplabda sport a világon? Mennyire erős, bocsánat, a röplabda az egyetemeken, inkább így kérdezem.
Talán a legkiemelkedőbb és a legerőteljesebb az természetesen az Amerikai Egyesült Államokban van, ahol tulajdonképpen egy 2 éve tudtak elindítani professzionális jellegű röplabdaligát. Ugye ott azért nagyon erős egy NBA, NFL, stb. Mellébe csatlakozni, de Kanadával közösen elindult már valamilyen szintű professzionális liga. Azt megelőzően és jelenleg is egyetemi szintű a röplabdázás az Egyesült Államokban, viszont elképesztően magas színvonalú. Rengeteg csapat, rengeteg divízióban játszik, és nagyon-nagyon népszerű a sportág. Rengeteg Európa is választja azt ösztöndíjas lehetőséggel, hogy jó néhány évet azért kint Amerikában tud sportolni, és mivel jó a színvonal, ezért hiába jó színvonalú, magas válogatott színvonalú, mi nem veszítünk vele, kimegy, egy nagyon jó egyetemen van, nagyon jó edzők keze alatt, és a válogatottban is, amikor vissza tud térni, akkor nem érezhető az, hogy ő egy egyetemi bajnokságban szerepelt. Máshol kevésbé ennyire erőteljes az egyetemi sportnak a jelentősége. Szerencsére nálunk is most már erősödik, ugye a röplabdázás is tulajdonképpen a Magyar Röplabda Szövetség égisze alatt bonyolítja az egyetemi bajnokságát, tehát évről évre nagy valószínűséggel egyre komolyabb lesz majd ennek is a színvonala. Ugye itt a példa talán a kosárlabdából eredeteztethető, ahol már 2011 óta a MEFOB az a kosárlabda szövetség által van szervezve. Ez a célja a röplabdázásnak is, hiszen nagyon népszerű sportág a röplabdázás az egyetemeken. Nem csak a teremága, hanem a strandröplabda ága is, úgyhogy strandröpiben is immáron
most gyertek a fiúk, ha
így van, sokat gyára rendezünk, és a TFS-ek ott is szerencsére jól szerepelnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a sportág minden európai országban, de nem csak európai országban jelen van. Több kínai kapcsolatunk is volt, akik szintén röplabdából jönnének ide a TF-re ismerkedni, barátkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sportág nagyon jól be van ágyazva az egyetemi sportéletbe.
Nagyon szépen köszönöm, hogy így rávilágítottál arra, hogy egy milyen remek esemény zajlik ezen a héten többek között a Magyar Testnevelő Sportolói Egyetem Koltai Jenő Sportközpontjában, illetve a már említett két szintén budai gimnáziumban, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Szent Margit Gimnáziumban. Azért mondom el a neveket, mert ingyenes a belépés, tehát ki lehet menni, meg lehet tekinteni az eseményeket, és én is délelőtt beleszagoltam, valóban érdemes ott lenni. Ludwig Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Sok sikert kívánok a szervezéshez, ugye, mint régi rutinos szervező, gondolom az a mondás, hogy neki is, hogy menj nyugtával a napot.
Így van, így van.
Na, de köszönjük szépen. Folytatjuk hamarosan a sportértéket. Ha már szóba került az amerikai sport és az amerikai sportágak, akkor a női NBA-ről lesz szó. Maradjanak velünk, lezajlott ott is a döntő. A legfontosabb meccseken vagyunk túl, kicsit arra is körülnézünk. Maradjanak velünk itt a Tendefen, hamarosan jövünk vissza.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik a sportérték, itt a Trend FM-en, én Mezei Dániel vagyok, és a röplabda után egy olyan sportágról lesz szó, egy olyan bajnokságról egészen pontosan, amiről kevesebbet beszélünk, pedig lehet, hogy érdemes lenne. A női NBA, a WNBA befejeződött a 2024-25-ös idénye, és nemrégiben július 19-én rendezték az All-Star mérkőzést. Néhány héttel ezelőtt, amikor befejeződött az NBA szezon, akkor Árva Mátyás Andrással, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetem munkatársával, kosárlabda szakértővel beszélgettünk arról, hogy mit kellett tudni, mit lehetett tudni a döntőről, miért volt érdekes a bajnokság. Most egy picit megpróbáljuk reflektorfénybe helyezni a női NBA-t Magyarországon egyébként. Szia Matyi, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, én is köszöntöm a hallgatók.
Magyarországon mennyire követik-e a női NBA küzdelmeit?
Nagyjából olyan arányban lehet, mint Amerikában a férfi és a női liga közötti különbség, de hála Istennek egyre többen. Azért most már olyan szakértők, meg olyan követő bázisa van a magyar kosárlabdának is, illetve a kosárlabda szempontjából a magyar szurkolóknak, hogy sokan tesznek azért, hogy a WNBA is eljusson azért a köztudatba. Tehát így gyakorlatilag azok a szakértők, akik évközben segítenek nekünk információt átadni az NBA-ről, azok ilyenkor kicsit pihennek, illetve kicsikét a WNBA-t is eljutatják hozzánk. Ugyanis már a televízióban is magyar kommentátorok segítik azt, hogy nézhessük ezeket a mérkőzéseket, és színvonalas mérkőzéseket amúgy.
Színvonalas mérkőzéseket. Én szívemre teszem a kezemre, valahogy én nem nagyon láttam. Láttam már női NBA mérkőzést, de idén egyáltalán nem. Milyen a bajnokság, milyen maga a liga ahhoz képes, hogy milyen a férfi liga az NBA? Tehát itt ugye kevesebb csapat van, ha jól tudom, 13, hogyha jól számoltam. Tehát egy kicsit azért kevésbé népszerű, gondolom, mint az NBA, sőt, kevésbé népszerű, tényszerűen is meg lehet állapítani.
Igen, de a múltja is nem olyan messzire nyúlik vissza, mint az NBA-ben. Az NBA-ben 30 csapat van, itt úgy van 13, hogy tavaly még kevesebb volt, és jövőre valószínűleg több lesz. Tehát itt már
növekszik.
Növekszik, igen. És olyan városnak is van csapata, aminek még nincs NBA csapata, például Las Vegas, de feltételezik, hogy NBA csapata is lesz hamarosan. Lássuk, a Las Vegas Aces az utóbbi időszakban még bajnokságot is nyert, 22-ben, meg 23-ban. Tehát azért van itt potenciál benne. Ráadásul úgy alakították ki, hogy teljesen inverze legyen az NBA-nek is, meg az európai bajnokságoknak is. És így több női játékos meg tudja azt is csinálni, hogy nyáron WNBA-be játszik, Európába játszik utána, szeptembertől nagyjából májusig. Például a magyar játékos is, aki a Lynxnek volt a játékos, a Dorka, Juhász Dorka, ő is azt csinálta, hogy tavaly még WNBA döntőt játszott, hazajött és már ment az olasz bajnokságba, és olasz bajnok lett.
Uh-huh. Hát így duplázva, egyébként sióktatók dolgoznak, így ezt megtudtam, hogy sióktató ismerősömtől, hogy télen itt nyomják Ausztriában, vagy Szlovákiában, vagy ki hol, aztán nyára meg Argentinában, és más
hasonló helyeken. Rakja fel azokat a képeket, aminek a háttérében havas tájak vannak, és ez így fura 35 fokban.
Igen. Maga, talán mérvadó lehet maga az All-Star Game és az All-Star mérkőzés, mert itt ugye szerepel egy nézőszám, és 17 ezer ember látta a Team Clark és a Team Collier összecsapását, amelyet utóbbi nyert egyébként 151-131-re. De hát azért 17 ezer ember bevinni egy csarnokba, persze nem 40-50-60 ezer, de hát azért az egy szám, tehát hogy azért van érdeklődés.
Igen, és a tévénézők is azért többen követik már. 2,2 millióan nézték ezt a mérkőzést, viszont tavaly 3,4 millió volt, de két évvel ezelőtt meg nem volt 1 millió. Tehát egy összességében nézve, még hogyha kicsikét ugrál is ez a görbe, de azért fölfele törekszik.
És a tavalyi miért volt nagyobb nézettségű esemény, mint az idei?
Hát elképzelhető, hogy a Las Vegas Aces-nek a látványos játéka azért az dobott valamit rajta, mert most is volt olyan játékos, aki bekerült oda, ráadásul a legjobb játékos tavaly, az Aja Wilson, ő még mindig ott játszik, és akkor is ott játszott. És inkább ez a látványos, hogy nem is az, hogy tavaly többen nézték, hanem hogy tavaly négyszer annyian nézték, mint tavaly előtt. Aha. És ahhoz képest meg van egy visszaesés, de még most is több millióan látták ezt. Igaz, a férfi All-Star gálát azt 6-7 millióan nézik meg évről évre. De hát az másról szól.
Más, meg azért ez egy befutatott márka, és egy elismert márka, és komoly múltja van, meg hát nagy nemzetközi sztárok szerepelnek azért az NBA-be. Itt említetted, hogy magyarok, ugye lehet olvasni, aki sporthíreket olvas, tudja, hogy vannak magyar játékosok a női NBA-ben, de mennyire jellemző, és mennyire állják meg a helyüket, és jót tesz-e például a hazai kosárlabdának, hogy vannak ilyen helyen edződő játékosaink?
Szerintem mindenféleképpen jó tesz, az lehet hátrány, hogyha nyáron is sportol, és évközben is sportol, akkor nincs ideje pihenni. Ez pedig gyakorlatilag ugye a rehabilitáció szempontjából a sérülések elkülönése véget lenne fontos, de aki még fiatal, és meg tudja beszélni az edzőivel, a menedzsmentjével, hogy hol a határ, ott még ez jól is jöhet ki. Juhász Dorkánnál pont jól jött ki, szerintem, mert ő nagyon nagy tapasztalatot szerzett. Nem volt kezdőjátékos a Minnesota Lynx-ben, de nagyon fontos játékos volt, magas ember poszton, és voltak olyan mérkőzések talán még a rájátszásban, és a plusz-minusz mutatója neki volt a legjobb. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg ő a pályán volt, több pontot dobott az ő csapata, mint az ellenfelé, és egyik csapatásának se volt ilyen mutatója, ez párszor előfordult. Lehet, hogy ő nem dobott 20 pontot, meg nem szeretett le 10 lepattanó, de hasznos volt, hogy ott volt. És ezzel a tapasztalattal jött vissza az olasz első osztályba, és bajnoki címet nyert. Tehát nehéz igazából kifogást találni.
Tehát a szakmai színvonal magas, az edzők képzettsége magas, a játék színvonala jó.
Igen, a pénzügyi szempontból, ami még hátrányos. Nem csak az NBA-hez hasonlítva, mert nem is kell a férfi ligához hasonlítani, mint mondtad te is, hogy ez egy teljesen más brand, meg sokkal nagyobb a történelme. De az a helyzet, hogy könnyebb elcsábítani európai csapatoknak, bajnokságoknak amerikai játékosokat, vagy olyan játékosokat, akik korábban Amerikába akartak menni játszani, mert hasonló a büdzséjük, sőt jobb. Ha a férfi mezőn nézzük, ott ég és föld.
Tehát, hogy az európai csapatoknak a büdzséje, az hasonló vagy jobb, mint az WNBA-nek.
Igen. Igen. Hát nyilván itt is van egy-két sztárcsapat. Az a New York Liberty, azért az kimagaslik, és ráadásul a évek óta vannak sztárjátékosok, akik meg tudnak fizetni. De mondjuk Juhász Dorkának a fizetését, az viszonylag nyilvános volt, mert ő konkrétan beszélt róla egy interjúban. Az magyar viszonylatban, ha nézzük, az egy kimagasló fizetésnek számít. Nem sportban.
Mennyi az?
1,7 millióra kalkuláltam át per hó.
Bruttó.
Nettósítottam ott fejben.
Hát ez egy jó fizetés.
Az egy jó fizetés, de ha úgy nézzük, hogy sztársportoló, és Észak-Amerikában a második legjobb csapatnak a játékosa, tehát ez alacsony fizetésnek számítana a dollárban az NBA-ben.
Hát egyértelmű.
És ugye ezzel az európai bajnokságok versenyre tudnak szállni, és el tudják csábítani azért a játékosokat is. Például ő nem is ment most már vissza a WNBA-be, hanem maradt Európában. Igaz, nem Olaszországban, hanem Törökországban, de akkor is.
Ugye ez érdekes, itt a női sportoknál azért szóba lehet hozni, de akik jártasak a sportvilágába, és nem szemérmesek, és nem esnek áldozatul a PC fogalmazásoknak, azok tudják, hogy azért vannak olyan női sportág, ahol a férfi és a női bajnokság között nagy a különbség, látványban, erőben, technikában, tudásban, és vannak olyan sportág, akkor nem. És a kosárlabda egyébként ez utóbbihoz tartozik, tehát egy női kosárlabda mérkőzés abszolút élvezetes. Persze, hogyha az ember megnézi egy férfi meccset, dinamizmusában más, de a női kosár nagyon jó, fogyasztható, népszerű, a kézilabda szintén ilyen, a röplabda is ilyen, de például a vízilabda vagy a labdarúgás azért az nem ilyen, reméljük még nem ilyen. Milyen az Egyesült Államokban a női sport, főleg egy kosárlabdában, olyan tradicionális nagy sportág a megítélése? Tehát mekkora súlya van szerinted az országban egy női kosárlabdának?
Most már egyre nagyobb, és szerintem a férfiak ezt támogatják is, legalábbis a férfi sztársportolók, mert hogy ők is elmennek, megnézik a női csapatoknak a presztízs mérkőzésüket, ahogy ugyanúgy, mint az Indianának, ugye most nagyon központi lett a szerepe, mert egyrészt ugye döntőbe került a férfi csapat, másrészt meg a női csapatnak ott van az új sztárja, Caitlin Clark, és a Clark is elmegy a Pacers meccsekre, illetve a NBA játékosok is eljárnak a Fever meccsekre, a Liberty meccsekre. Például az All-Star gálán most feltűnt a Paul Gasol, aki ugye a Los Angeles Lakersnek volt bajnoka, illetve előtte a Memphis Grizzliesbe is játszott. Tehát igazából támogatják, hogy egyre nagyobb szintre kerüljön, és szerintem látványban most már egyre magasabb színvonal is van, azt el kell fogadnunk, hogy zsákolásokat nem fogunk látni. Tehát még előfordul, meg már 20 éve is volt, aki zsákol, de jó példa erre az, hogy a 42 éves Vince Carter, amikor annyi volt, az utolsó szezonjában többet zsákolt, mint a WNBA történetének a zsákolásai. Úgyhogy ő egy 10 perces játékos volt.
Igen, ez egy fizikális adottság, tehát hogy ezzel nem lehet mit tenni. Igen. vagy legalábbis most nem, de azért fogalmazok óvatosan, mert én emlékszem például a női vízilabda mérkőzésekről, milyen volt 20 éve, és láttam most a VB-n, hogy milyen most egy női vízilabda mérkőzés, és hát éges föl, tehát elképesztő fejlődésen megy át a női vízilabda is, tehát hogy gondolom, hogy azért, ha nem is teljesen, de erősen ledolgozható ez a különbség, hogy ez egy másik beszélgetés témája, meg az inkább ilyen szociológiai vagy társadalmi kérdés, hogy miért nem 50 éve indult el a női bajnokság, de hát ez egy másik műsor.
Igen, az más volt a megállapítása, meg a hozzáállása a felsővezetői szinteken is ennek valószínűleg.
Meg azért a szavazati jog alakulása is, hogyha egy kicsit igen. A történelme megnézzük.
Meg a szerepek.
Meg a szerepek. Igen, de hát most nem erről beszélünk, hanem magáról, a női kosárlabdáról. Egyébként Magyarországon azt jól mondtam, meg jól látom, hogy abszolút népszerű, meg elismert szinte olyan szinten, mint a férfi kosárlabda, tehát itt nincs ilyen különbség.
Ott kevesebb, illetve nem ott, itt kevesebb a különbség, igen. Tehát ott, hogyha a magyar válogatott kijutott volna az olimpiára.
Bizony.
Vagy pedig legalábbis harcolt érte, azt szerintem nagyon sokan követték legalább annyira, mint hogyha a férfiak lettek volna ugyanilyen helyzetben, ugye az sajnos nem sikerült egy elbukott második félidő miatt. Igen, talán kicsikét kisebb a határ, vagy kisebb a különbség, a differencia, mint az Egyesült Államokban, de hát azért ott is törekednek arra, hogy egyre látványosabb legyen, illetve egyre nézettebb. Az még szerintem árulkodó, hogy háromszor annyian nézték csak a férfi osztálygálát, mint a nőit. Az nem sok. Ahhoz képest, hogy mennyivel nagyobb biznisz az NBA, a WNBA-hoz képest, ott nem háromszor akkor, hanem akár százszor is.
Még én ezzel meglepődtem ezen az adaton, amit mondtál, hogy 6-7 millió, hogy én azt hittem, hogy nagyobb a nézettsége, vagy ez egy Egyesült Államok beli nézettsége az NBA döntőnek?
Itt a hivatalos sportcsatornáknak az adatai. Tehát valószínűleg ennél jóval többen nézték meg. Ebben nem biztos, hogy benne van az NBA League Pass-nek az előfizetői, mert azok is nyilván több millióan vannak. De az arányszám akkor is érdekes, mert ugyanabból a forrásban mondja az egyik, hogy kettő, a másik, hogy hat.
Bizonyos felületen a megtekintők száma. Igen, mert szerintem ennél azért nagyon ennél
biztos, hogy
az NBA-nek különben nem lennének ilyen pénzek, mint amiről beszéltünk.
Szerintem a férfi kosárlabdában, az NBA-ben hanyatlik az All-Star-gála, mert egyre kevésbé izgalmasabb és egyre kevésbé érdekesebb.
Aha, tehát már nincs olyan patinája, mint régen, de mondjuk egy NBA döntőt azért ennél jóval többen
nézni. Az más. Mert ott vér és veríték van.
Igen, ezt felejtettem ki, hogy végülis ez egy gála meccs, amikor cirkusz. Pedig komoly, igen, eredményre menő meccsek vannak ott, ennek sokszorosan a nézettség.
Igen, de mondjuk 20-30 évvel ezelőtt a Jordanék, Iversonék izzadtak az All-Star-gálán is, mert presztízse volt. Most lemennek bohóckodni.
Ja. Árván Atyás a vendégünk, a női NBA-ről, a női kosárlabda NBA-ről beszélgettünk, és egy nagyon fontos szegmenset még csak érintettünk, de nem merültünk el benne, ugye a pénz. Amikor az NBA döntő kapcsán itt voltál legutóbb, akkor hosszan beszéltünk arról, hogy mekkora üzlet tulajdonképpen egy-egy játékos megszerzése, maga a ligába való bemenetel, az, hogy licenszet kapjon egy csapat. Itt hogy áll a női NBA? Tehát mekkora pénz áramlik ebbe a sport ebbe a bajnokságba, a ligába, és nagy-e a különbség a férfihez képest?
Hát most az egyik legnagyobb sztárja a WNBA-nek Caitlin Clark, aki ugye említetted a beszélgetés elején, hogy Tim Colley és Tim Clark volt a két csapatnév, azért, mert ez a két játékos volt a csapatkapitány, mert most már itt is, mint a férfi ligában csapatkapitányok gyakorlatilag online draftolják a játékosokat. A Clarknak a fizetése 78 ezer dollár.
Ó.
A 2025-ös.
Értem.
Ő az egyik legnagyobb sztár.
Igen, egy középszerű teniszező egy tornán képes ennél többet összehozni. Hát
most nem számoltam ki, de szerintem a LeBron naponta hazavisz ennyit.
Hát igen.
Akkor is, ha sérült, vagy többet, igen.
Vagy többet, igen. 78 ezer dollár, hát az így, nem tudom, egy 250-es, egy...
A Sabrina Ionescu-nak már nagyobb. A Sabrina Ionescu-nak már 208 ezer dollár, ő az, aki most 3 pontos bajnokságot megnyerte. De hogy így a negyedmilliót nem érjük el. Uh-huh. Vagy nem érik el. És ugye a férfi ligában ott 1-2 milliót a friss újoncok is.
Viszont itt talán fontos megemlíteni, mert erről nem beszélünk, az időintervallumot, hogy mennyi idő alatt hozzák össze ezt a pénzt, hogy nem számít?
Számít, hat, mert úgy szeptemberben már véget is ér. A bajnokság is nemrég kezdődött el. Május végén, és május elején néhány ilyen barátságos bemelegítő mérkőzéssel belekezdenek, de ugye rövidebb idő alatt hozzák ezt össze. Tehát ha ez az éves munkájuk, akkor nekik jóval nagyobb a szünetük, de pont ezért van lehetőség bizonyos játékosoknak kipróbálni magukat Európában, de mindegyik nem fogja.
És akkor, amikor te, aki nézel rengeteg kosárlabda mérkőzést, megnézel egy ilyen WNBA mérkőzést, akkor jól szórakozol? Jól érzed magad? Tehát egy sportélmény?
WNBA meccset nézni, igen. Igen, az. De amúgy a magyar válogatott meccsét is élvezett nézni, kivéve az utolsó 10 másodpercet, de az azért, mert
szurkoltam.
De amúgy igen, látványos megoldások vannak. Vannak ilyen furcsa döntések is a WNBA meccsekben, de hát a férfi mezőnben is előfordul, hogy csak fogjuk a fejünket, igazából ez annál izgalmasabb, de vannak most már brunsztolások, vannak azért jó válasz megoldások, tripla gyáros játékosok is vannak, vannak hullámvölgyek, ami miatt érdekes egy sportág, és van olyan jó csapatmunka, ami igazából izgalmassá teszi ezt az egész bajnokságot.
No, hát akkor mindezt figyelembe véve, meg amit mondtál, akkor lehet abban bízni, hogy egyébként maga a női NBA az előbb-utóbb még magasabb szintre kerül. Nagyon szépen köszönöm, Matyi, hogy itt voltál, és beszélgethettünk a női kosárlabdáról.
Én is köszönöm.
Árva Mátyás volt a vendégem, a TF munkatársa, kosárlabda szakértő, én Mezei Dániel vagyok, a sportértéket hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ahogy említettem, zajlik az egyetemi röplabda Európa bajnokság, nem csak egyetemistáknak ingyenes a belépés a koltai sportközpontban. Érdemes oda is kilátogatni a hét folyamán, mert valóban komoly színvonalú meccsek zajlanak. Aki nem nyaral, az NBA-t nehezebben nézhet, de jó röplabda meccseket könnyebben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Matyi, köszönöm, hogy itt voltál. További szép napot.
Köszönöm én is.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.